Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A stúdióban Gedő Ágnes
és Somogyi Viktória.
Vasárnapi adásunk tartalmából.
A családok 2021-es világtalálkozója a hivatás és az életszentség témájával foglalkozik.
Katolikus kiadók jelentkezését várja a Vatikáni Kommunikációs Dikasztérium.
Burkina Faso, nő a félelem az egyház elleni újabb támadások miatt.
Interjú Tóth József Miklós atyával, Mogyoródi plébánossal, nápolyi zarándokútjukról és az öltözős Madonna születéséről.
A családok 2021-es világtalálkozója a hivatás és az életszentség témájával foglalkozik. A családi szeretet, hivatás és az életszentség útja. Ezt a témát választotta Ferenc pápa a családok soron következő világtalálkozójára, amelyet Rómában tartanak majd 2021. június 23-a és 27-e között.
Az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás kiadásának 5., a Gaudete et Exultate 3. évfordulóján a témaválasztás a családi szeretetre mutat rá, mint hivatásra, és az életszentségben való előrejutás színterére. Célja, hogy megértse és terjessze azt a mély és üdvözítő értelmet, amelyet a családi kapcsolatok hordoznak a mindennapi életben. A találkozón újraolvassák az Amoris Laetitia kezdetű dokumentumot a Gaudete et Exultate életszentségre hívó üzenetének fényében.
A házastársi és családi szeretet az együttélés értékes ajándéka. Táplálja a szeretet közösséget, ellenáll az individualizmus, a fogyasztás és a selejt kultúrájának. A szeretet szépségének tapasztalata olyan tekintetben fejeződik ki, amelyik a másik embert a maga teljességében szemléli. A családi identitás szent mivoltában ismeri föl, mint férjet, feleséget, apát, anyát, gyermeket vagy nagyszülőt. A házasság és a család, mely a szeretet konkrét tapasztalata, fölmutatja az emberi kapcsolatok nagy értékét azáltal, hogy osztozik az örömökben és nehézségekben, a hétköznapokhoz való hozzáállásban, abban, hogy az embereket az Istennel való találkozás felé vezeti. Ezen az úton, ha a hűséggel és kitartóan járunk, megerősödik a szeretet, és megvalósul az életszentségre szóló hivatásunk, mely a házastársi és családi kapcsolatokban válik tapinthatóvá. Ebben az értelemben a keresztény családi élet hivatás, az életszentség útja és az egyház legszebb arcának kifejeződése.
Katolikus kiadók jelentkezését várja a Kommunikációs Dikasztérium. A Szentszék Kommunikációs Dikasztériuma június 26-a és 29-e között Rómában rendezi meg a Katolikus Kiadók Nemzetközi Napjait.
A kezdeményezés célja, hogy a 4 napos rendezvényen találkozók és viták segítségével egybegyűjtsék a kis és nagy katolikus kiadókat, amelyek hivatása a keresztény üzenet terjesztése a világban. A vitát Paolo Ruffini, a Kommunikációs Dikasztérium prefektusa nyitja meg, akit más felszólalók követnek. Azokról a kihívásokról és nehézségekről tartanak majd eszmecserét, amelyek a katolikus kiadók világát érintik, és amelyekkel ma a globalizáció és a digitalizálás összefüggésében szembe kell nézniük. A felszólalásokat katolikus kiadók tanúságtételei is gazdagítják a különböző kontinenseken megélt tapasztalataikról. Továbbá beszédek hangzanak el olyan szakértőktől, akik a termékek értékesítésével foglalkoznak, valamint egy online könyvtár képviselője részéről is.
A kiadók vására és a kerekasztal megbeszélések elősegítik majd a résztvevők közötti információcserét, amelyben saját kulturális közegükben megélt tapasztalataikról számolnak be. A 4 napos rendezvényen kulturális programok is várják a kiadókat. Szent Péter és Szent Pál Róma védőszentjeinek ünnepén pedig részt vesznek a Ferenc pápa által bemutatott szentmisén.
Burkina Faso. Nő a félelem az egyház elleni újabb támadások miatt. Továbbra is nagy a feszültség a helyi katolikus egyházban, amely az elmúlt néhány napban két támadást is elszenvedett. Ezek következtében egy pap és 9 hívő vesztette életét. Növekszik a keresztények körében a félelem.
A helyzet egyre súlyosabb. Nem tudjuk, hogy kik a támadások elkövetői, de világos, hogy vallási célzattal vitték végbe büntetteiket. Így fogalmazott Teofil Nár, Kája püspöke a Szükséget Szenvedő Egyház jótékonysági szervezetnek nyilatkozva. Hétfőn a nyugat-afrikai Burkina Faso északi részén, Zimtenga körzetben egy Szinga nevű faluban követtek el támadást a keresztények ellen. A Fidesz missziós hírügynökség értesülései szerint a katolikusok egy körmeneten vettek részt falujukból 10 kilométer távolságra fekvő Kajon település felé. Egy szobrot vittek vissza a helyi templomba, amikor fegyveresek tartóztatták fel őket. A terroristák engedték szabadon elmenni a gyermekeket, de 4 felnőttet a helyszínen meggyilkoltak és összetörték a szobrot. Ugyanebben a térségben május 12-én vasárnap dzsihadisták végeztek egy plébánossal és 5 hívővel a Szent Mise során Dablóban. Április 28-án vasárnap pedig egy szertartás során meggyilkoltak egy protestáns lelkészt és 5 hívet.
Andrea de Giorgio, független olasz újságíró szerint, aki nemrégiben tért vissza Burkina Fasóból, a támadások mögött biztos, hogy a szaheli dzsihadista csoportok állnak, akiknek a legfőbb bázisa a szomszédos Maliban található. 3 év óta átléptek a burkina fasói határon, és aktívan jelen vannak az ország északi és keleti vidékén. Legfőbb célpontjaik a keresztény, a katolikus csoportok, mert az iszlám eltorzult értelmezéséből fakadó dzsihadista felfogásuk szerint más vallások hívei nem érdemlik meg a tiszteletet. A muzulmánokra is lesújtanak, mert úgy gondolják, hogy letértek az általuk helyesnek tartott útról, tette hozzá az olasz újságíró.
Interjú Tóth József Miklós atyával, Mogyoródi plébánossal, nápolyi zarándokútjukról és az öltözős Madonna születéséről.
Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Tóth József Miklós atyát Mogyoródról, aki zarándokútról érkezett vissza Nápolyból, és mielőtt hazaindul a Magyarországra, még egyszer meglátogatta Rómát, és így került hozzánk a Vatikáni Rádióba. Hogyan adódott, hogy egy plébániáról zarándokok indultak éppen Nápolyba, kifejezetten oda? Miklós atya.
Az igazság az, hogy én már 2 alkalommal voltam Nápolyba, mielőtt a hívekkel elmentünk oda a Szent Januárius ünnepen, és úgy gondoltam, hogy a hitünkben rendkívüli módon meg tud erősíteni az, hogyha nem csak hallunk dolgokról, hanem látjuk is az eseményeket, és 5 évvel ezelőtt szerveztünk oda először egy zarándokutat, Szent Januárius ünnepére, május 1. szombatjára, rendkívül mély hatással volt a hívekre, akikkel együtt voltam. Ez most megismétlődött, könnyes szemek, meghatódottság. Tényleg az áhítat, ahogy kiült az emberek arcára, nagyon mély hatással volt rám is. És hát maga az olasz mentalitás, ahogyan ők ünnepelnek, ahogy kifejezik az örömüket, hogy megtapsolják a csodát, és együtt élnek a csodával, valahogy ezt próbálom belevinni a saját egyházközségem életébe is, és ehhez viszont szükség van arra, hogy jöjjünk, lássunk és részt vegyünk ezeken az ünnepeken.
És hogy éppen Nápa, és hogy éppen Szent Januárius vércsodája, az, ami megfogott benneteket?
Mindig keresi az ember az új utakat, ugye az újraevangelizációban, hogy közelebb vigye az embereket Istenhez, és ez a csoda, ez egy ilyen lehetőség, hogy közelebb kerüljünk az Istenhez. És amikor mi ide megérkeztünk 5 évvel ezelőtt, 2014-ben, akkor is új utat kerestünk, a béke útját kerestük a saját egyházközségünkbe, a szeretet útját, a megbecsülés útját, a közösség, a kölcsönös együttérzésnek az útját, és az Úristen adott nekünk egy ötletet, hogy hát nincsen kifejezetten Mária szobor a templomban, van egy fatimai szűzanya, ami nagyon szép és kedves, és nem is távolítottuk el a templomból, de vigyünk egy szűzanyát magunkkal, de ne akármilyet, hanem olyat, ami a miénk lesz, amit mi föl tudunk öltöztetni a magyaródi népviseletbe, és akit meg tudunk szólítani, úgy, mint a mi szűzanyánkat. De mi legyen a neve? Mire van szükségünk? Békére. Hát legyen magyaródi Madonna, Madonna, aki a Olaszországból érkezik, a békesség asszonya, mert békére van szükségünk. És ezzel fordultunk hozzá, hogy békét hozzon nekünk. Fölöltöztettük a mi csodálatos népviseletünkbe, magyaródi népviseletbe. Minden egyházi időszaknak megfelelő színű ruhát vartak neki ott egy népművész, egy helyi népművész, igen. A dr. Török Csaba atya közreműködésével megérkezett 2014. július 13-án a templomunkba, a szobor ő megáldotta, 2015-ben Bér Miklós püspök atya megkoronázta ezt a Mária szobrot, és engedélyezte, hogy egy külön ő hozzá írt kilencedet imádkozzunk minden egyes évben az ő búcsú ünnepe előtt, ami a július hónap második vasárnapja, akkor ünnepeljük az ő érkezése kapcsán a magyaródi Madonna békességasszonya búcsúját.
És akkor ez az időpont az ő első érkezéséhez kapcsolódik?
Igen. Igen.
Egyébként a magyaródi öltözős Madonna honnét érkezett? Ugye Nápolyból. És akkor küzikét a hátterét, oszd meg velem, kedves Miklós atya.
Tehát amikor ott voltunk ezen az ünnepen, akkor jött ez az ötlet, hogy vigyük ezt a szobrot magunkkal. Egy Giuseppe Cesarini nevű mester készítette, aki a Magyar Nemzeti Múzeumnak is készített szobrokat. Kerámia fej, kerámia kezek, kerámia lábak, kerámia kis Jézus a szűzanya karján.
Milyen méretű?
40 centi körülbelül ez a szobor, és ez a szobor ott volt velünk az ünnepen, a Szent Januárius ünnepen, és a Cesarini...
Hát az anya veletek megy.
Igen. Cesarini bíboros atya áldásával vittük aztán haza Magyarországra Nápolyból ezt az a Szent Januáris ünnepről ezt a szűzanya szobrot, és akkor hát otthon felöltöztettük, ugye azért átvinni a reptéri vámvizsgálaton, illetve hát a biztonsági vizsgálaton szegényt ugye be kellett csomagolni, ki kellett venni a dobozából, bőrönbe tenni, mert nem engedték csak úgy fölvinni, úgyhogy velünk megjárta a hadakutyát. És aztán megérkezett hozzánk, és nagy szeretettel készültünk. Tehát amikor megérkezett a templomba, ugye mi májusban voltunk itt, és júliusban volt az ő ünnepélyes bevonulása a templomba, addigra mi már lelkileg erre rákészültünk, zsúfolásig tele volt a magyaródi templom, és hogy a szűzanyával valamilyen módon mégiscsak hasonlóságot öltsenek az emberek, a magyaródi asszonyok fölvették a népviseletet, ami már nagyon régóta nem volt rajtuk.
Ha egyszer a szűzanya felöltözik, akkor mi is?
Akkor a lányai is felöltöznek, és ez egy nagyon szép dolog volt, és ez azóta is ugyanígy évről évre megismétlődik, hogy erre az ünnepre magukra öltik a magyaródi népviseletet.
Ha egy közösségnek anyja van, akkor az az anya gondoskodik. Vannak az ő anyai gondoskodásának jelei, Miklós atya?
Igen, tehát a béke szolgálata, ami csodálatos módon valósul meg, hogy hogyan tudja az Úristen rajta keresztül írni a béke sorait, és kibogozni azokat a szálakat, amik hát ilyen csomókat, békétlenségeket okoztak, és türelemben, szeretetben odafordulni egymáshoz, megoldani a problémákat, és nem vitatkozva, hanem sokkal inkább előre mutatóan értekezve a jövő dolgairól keressük a megoldásokat. Nem csak az egyházközség, hanem maga az egész közösség életében, a falu életében.
Tehát lehet látni azt, hogy formálódtok templomban, aztán annak kisugárzásaként magában a községben is?
Igen, 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 és ez egy nagyon-nagyon jó dolog. A másik, ami számunkra megdöbbentő volt, mert mi ilyen szándékkal nem fordultunk a szűzanyához, hogy hát oldja meg ezeket a problémákat, hogy családoktól érkezik visszajelzés, hogy fiatal házasok, ahol hát nem igazán akar gyermek születni a házasságban, hogy ugyan minden rendben van, de még sincs gyermek, évek óta próbálkoznak, nincs gyermekáldás. Eljönnek a szűzanyához, kérik az ő pártfogását, és gyermek születik a családba. Konkrétan három ilyen esetet tudok, hogy gyermek született a szűzanya közben járására is. Ugye nagy öröm, amikor odahozzák, hogy hát atya, hát ugyan mi nem itt lakunk, de keresztelje meg, és akkor igen, megkeresztelem, és be tudom mutatni a szűzanyának, hogy hát itt a te fiad.
Igen. Ahogyan imádkozok, hol a szükség kinja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Anya vagy. Most picikét átfordul ez, mert ő mondja azt annak, aki eddig nem lehetett anya. És így, de Mária körül csodák történtek Názárettől kezdve, és ez soha nem szűnt meg, az egész egyház tapasztalata ez. A modern korok soha nem tudták megölni az ő anyaságát. Meg azt, hogy mi hozzá menjünk, és kikérjük magunknak az ő anyai segítségét. Ennek jelei ti vagytok.
És hát ugye, ami számomra nagyon-nagyon fontos, hogy a mi ünnepünknek az evangéliumi szakasza az a kánai mennyegző.
Igen.
Ahol Mária közben jár az ő fiánál az ünneplő sokaságért. És nekünk most úgy érzem, hogy minden szinten, nem csak a magyaródi szinten, vagy egyházközségi szinten, hanem az emberiség szintjén erre van szükségünk, hogy a szűzanya közben járjon a mi boldogságunkért, és mi megértsük, hogy semmi más nem kell tennünk, csak azt, amit az ő fia mond. Ezt tették a szolgák is. És erre szoktam azt mondani, hogy de mit mond Jézus? Hát nem azt, hogy töltsétek meg a korsókat, vagy ha ezt is mondja, a sokkal fontosabb, hogy ezt átvitt értelembe kezelni tudjuk. Szeressétek egymást úgy, ahogy én szerettelek titeket. Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. Megtölteni a korsókat vízzel, ez azt jelenti, hogy szeressük egymást. És Jézus ezt megáldja, és átváltoztatja, és ebből csodák születnek a világra is, és ez a boldogságunk forrása.
Magyaródott Nápolyjal Szent Januárius csodája köti össze, de Magyarországot Nápolyjal egy csodálatos történelmi korszak köti össze, az Anzsúk időszak a 14. században járunk, bizonyára ez is jelen van, amikor elzarándokoltok Nápolyba. Nápoly jobban, mint Róma, van tele magyar emlékekkel.
Igen, tehát ezeket az emlékeket is fölkerestük, ugye Mária királynénak a sírját, aztán Andrásnak a katedrálisban levő emléktábláját ugye a sírról. Hát én úgy érzem, hogy valami új kezdődik, illetve valami nem fejeződött be, és most ez a, mondjuk azt, hogy ez a lilium gumó, ami eddig vissza volt húzódva a földbe, ez most elkezdett hajtani, hogy mikor fog kivirágozni, és az illata mikor tölti el majd örömmel az embereknek a szívét, ezt nem tudom megmondani, ezt rábízzük a szűzanyára. De hogy ezek a történelmi szálak, és ez az egész zarándoklat, és ez a szűzanya, hogy megérkezett hozzánk, hogy ez nem véletlenül van, ebbe én biztos vagyok. Nem biztos, hogy megérem a kibontakozást, valószínű, hogy nem, de nem is szeretném, nem is ez a vágyam, hanem az, hogy a szűzanya jelen legyen köztünk, és ezek a történelmi szálak, ezek összekapcsoljanak bennünket, hogy, tehát most hallottam épp az egyik ismerősömtől, hogy itt a Horthy időszak alatt például felmerült az, hogy Magyarország király nélkül van, és hogy a nápolyi királyság és a magyar királyság egyesüljön egy korona alatt. Ez nem volt olyan régen. Nekünk most azért ilyen szándékunk nincs, ugye?
Igen.
Nem ez. Mi kegyelmi szálakat keresünk az Isten jelenlétében, de hogy valahogy mindig volt kapcsolat Nápoly és Magyarország között, és talán ez most egy új lehetőség erre.
Kedves Miklós atya, hálásan köszönöm a beszámolót a zarándokútról, és örülünk annak, hogy van anyátok, aki vigyáz rátok, és a hallgatók is a Budapest közelében levő Magyaród községbe elzarándokolhatnak, és ott megkereshetik az ottani öltözős nápolyi madonnát.
Köszönjük szépen, hogy tanúságot tehettünk erről a jeles alkalomról, és arról, hogy van édesanyánk a mennyben is.
Hazafelé áldott jó utat még nektek.
Köszönjük szépen.
Tóth József Miklós atyával, magyaródi plébánossal, Páter Vértesaljai László beszélgetett.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért.
Elköszönnek az adás szerkesztői
Somogyi Viktória
és Gedő Ágnes.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudétur Jézus Krisztus. Oh,
Mária Rádió. A lélek hangja.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.